Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, hogyan győzzük le a félelmünket, hogyan győzhetünk a félelem felett. Olvasva Dániel könyvének a harmadik fejezetét és hallgatva a Csókási Pált, hogy hogyan is viselkedett ez a három ifjú ebben a nehéz helyzetben, óhatatlanul eszünkbe jut az, hogy lehet valakinek ilyen bátor kiállása. Hát hallhatunk arról, hogy hogyan lehet, de itt jön elő a félelemnek a kérdése. Mi is a félelem? Azt ígértük így az előadás sorozatnak a kezdetén, hogy egy kicsit az életmódbeli dolgokra is rávilágítunk, nem csak a lelkire, de hadd mondjam meg, hogy ennél a témánál, és majd az utolsó témánál is nem tudunk elvonatkoztatni, és nagyon összekapcsolódik ez a kettő. Óhatatlanul is, amikor a félelem kérdésről gondolkodunk, akkor be kell vallanunk azt, hogy mindannyian féltünk. Én nem tudom, hogy van-e olyan kedves vendégünk itt, aki föltenné most a kezét, amikor megkérdezem, hogy van-e olyan, aki nem félt még soha. A félelem alapvető életérzése az embernek, főként a modern embernek az alapvető félelemérzése. József Attilának a sorai jutnak eszembe, aki az Én nem tudom című versében, vers töredékében azt írja, én nem tudom, mi fenyeget az estek csipkés árnyain. Mint romló halról a legyek, szétszállnak tőle álmaim. Én nem tudom, mi dajka hang cseng a szívembe csendesen. Aludj, hiszen csak este van. Mitől is félnél, kedvesem? Ez a rövid kis írás megfogalmazza a legrosszabb félelmet, ami létezik, azt a tájtalan életérzést, ami időnként elfogja az embert. Maga se tudja, hogy mi van, csak az a magányosság, kivetettség, bizonytalanság érzés, vagy élet érzés elfogja, nincs is tárgya. A tárgyasult félelem az már nem más, mint rettegés, aminek van oka, van miért félnünk. És az aggodalom az, ami a jövőbe vetített képünk, amit elképzelünk, bár még nem is valóság, és attól félünk. Honnét? És ugye József Attila meg is fogalmazza aztán a második verszakban azt, hogy valamiféle dajkahang cseng a szívünkbe csendesen, valami áthat bennünket, ami aztán nyugalmat és békességet hoz, hiszen mitől is félnénk? Mitől is félnénk? Sokszor még a sötétben, vagy különböző helyeken is minden ok nélkül elfog bennünket ez. Mi az oka ennek? Honnét van a félelem? Honnét lehet, hogy ezt meg kell, hogy tapasztaljuk kisgyerekkortól kezdve, akár a felnőtt korig, és boldogok lehetünk, amikor azt tapasztaljuk, hogy igen, ez elmúlt, hogy ez nem gyötör bennünket, esetleg időnként előjön, de le tudjuk győzni. És az előadásnak ez a része arról is fog szólni, hogy hogyan. Honnét van ez? A Szentírásnak a legelső lapjain megtaláljuk a választ. Szeretném ezt most felolvasni. A Mózes első könyvében rögtön a harmadik fejezetben arról olvashatunk, hogy az első emberpár, aki teljesen ideális körülmények között élhetett, az Isten jelenlétében, vele való közvetlen kapcsolatban elkövette a bűnt, az engedetlenséget, és ezáltal az engedetlenség által, a bűn által egy olyan állapotba jutott, mert tudni akarta, hogy mi a jó és mi a rossz között a különbség, hogy mi az a rossz, mi az a jó, engedett az ámításnak, a kísértésnek, és elszakadt az Istentől. Azt olvashatjuk a 8., 9. és 10. versben, hogy ezután a tettük után meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és mondta néki, hol vagy? És mondta, szavadat hallottam a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Az ember a bűn következtében kiszolgáltatottnak érezte magát. azt az oltalmat, azt a biztonság érzetet veszített el, amit az Isten jelenléte adott, amit az ártatlan, bűn nélküli állapot adott, ezt elveszítette. És azt olvashatjuk itt, hogy megfélemlém és elrejtezém. Igen. Az ember azóta ismeri a félelmet. Egészen az emberi történelem kezdete óta megvan ez, megjelent, és öröklődik korszakokon át. És mit csinál az ember? Elrejtőzött. Igen. Mert alapvető igényünk az is, hogy mi elrejtettségben legyünk, oltalomban legyünk. Egy nagyon kedves kép jut eszembe, figyeljük meg a gyerekeket. Hogy szeretnek, hogy úgy mondjam, kuckózni, ugye? A kis kuckóikat, a kis zugaikat, a fotelban, a fotel alatt, vagy kis kunyhót építenek maguknak, de leginkább az anya ölében. Ott szeretnek leginkább lenni. A pszichológia ismeri is azt a fogalmat, amit hadd ajánljak egy csodálatos irodalmat, egy kis füzetez. Theodor Bovinak a Félelem és Elrejtettség című kis füzetét. Nem tudom, hogy manapság kapható-e, évekkel, talán tizenvalahány évvel vásároltam meg még ezt a kis füzetet, ahol azt írja a szerző, hogy az idegorvosok egyik leggyakrabban használt fogalma az elhagyatottsági komplexus. Ez akkor fejlődik ki, amikor egy gyerek kiskorában nem tapasztalja meg az anyának az oltalmát, az ő ölében való elrejtettséget, és ezáltal a későbbi években is ennek nagyon komoly következményei lesznek. Azt az oltalmat, azt az elrejtettséget, amit keres az ember, és ez az elrejtettség fogalom, innét látjuk, hogy a Bibliának az első lapjairól származik, elrejtőzött az ember, keresi ezt az elrejtettséget. Igen, a félelemnek az ellentéte az elrejtettség, az oltalom. Nem a bátorság, nem a vakmerőség, hanem ez az elrejtettség. De nem tudta ezt akkor Ádám és Éva sem, aztán később rá kellett, hogy jöjjön, és rá kell, hogy jöjjön a mai modern ember is, hogy az igazi elrejtettséget nem a külső védelem adja meg, hanem az igazi elrejtettséget a minket körülvevő szeretet adja meg. János apostol az egyik levelében írja azt, hogy a szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Hogy lehet az, hogy ez a három ifjú ilyen szorító körülmények között kimert állni? Mert ismerték azt, akitől a szeretet származik, mert ők úgy éltek, hogy abban a valakiben elrejtőzhettek. Hogyan is lehet az, hogy ez az elhagyatottsági komplexus az embert hatalmába keríti, nem érez oltalmat. Nem élvezi azt, hogy ő most oltalomban lenne. Nagyon érdekes az a gondolat, amit, és hát természetesen aztán a félelem megjelenik testi tünetekben. Tudjuk azt, hogyha félünk, vagy aggódunk, vagy akár rettegünk is, akár van oka annak a félelemnek, akár nincs oka annak a félelemnek, különböző testi tünetek jelennek meg. Szokták azt mondani, hogy lebénítja a félelem. Hát ez valóban így van. Az izmainkra, a csontjainkra, mindenre kihat, és szabályosan megbénít bennünket, és szinte cselekvésképtelenné tesz, a koncentráló képességünket gyengíti, sőt, sokszor teljesen tönkreteszi, emésztési problémákat okoz, van, akinek fölborul az emésztése, sőt, gyomorfekélye, vagy más káros következmény alakul ki, és bizony a tartós félelem, a tartós elszigeteltség, a tartós hiányérzet, és nem véletlenül használom ezt a kifejezést, majd mindjárt meg is magyarázom, hogy miért, és ez a kitaszítottság és ez a magányérzés hosszú távon még komolyabb betegségeket alakít ki. Nagyon sokszor éppen a rákos folyamatok megindulásának az egyik oka ez. Tudnunk kell azt, hogy minden érzés, minden gondolat a testünkben kémiai folyamatot indít el. A jó gondolatok, a jó érzések, a biztonságérzés, a szeretet, a jó cselekedetek, a szolgálatkészség, a megértés, a figyelmesség, akár kapjuk, akár adjuk, jó kémiai folyamatokat indít el. Míg a másik oldalon az irigység, a félelem, az aggódás, a harag, a bűntudat. Ugye Ádámnál és Évánál nézzük meg, a bűntudat káros kémiai folyamatokat indít el. Olyan kémiai anyagok, olyan hormonok termelődnek a szervezetben, amelyek rombolják a sejtjeinket, a szöveteinket, az idegrendszerünket, és egészen maradandó károsodásokat is okozhatnak, míg mások ugye kiküszöbölhetők, regenerálódnak hamar, de mindenképpen a szervezetnek egy megterhelést jelentenek. Tehát ezek egyáltalán nem mindegy, hogy gondolkodunk, hogy érzünk, hogy milyen életérzés az, ami bennünket ural, amiben élünk. Mielőtt a megoldásra rátérnék, még egy-két összefüggést hadd említsek meg, hadd mondjam meg, hogy nekem egy nagyon komoly felfedezés volt. De előjáróban talán csak annyit, hogy ezek az életérzések, amikben vagyunk, ezek nagyban függenek a mi, hogy úgy mondjam, önfegyelmünktől. Ugye itt a 8 alapelvvel foglalkoztunk már az elmúlt évben is, az elmúlt előadássorozatban is, és a 8 alapelvnek, a 8 orvosnak az egyik orvosa a mértékletesség, az önuralom. Uralkodunk-e mi a gondolatainkon? Szabályozzuk-e, hogy mit gondoljunk? Uralkodunk-e az érzéseinken? Elhisszük-e azt, hogy mi tudunk az érzéseinken uralkodni, hogy tudjuk-e irányítani azokat? Természetesen ezt így a Bibliát valamennyire már ismerő, szerető emberként és azt követni kívánó emberként elmondhatom, hogy a miénk a döntés, az akarat, aminek a fontosságát és az erejét sokszor talán nem is mérjük föl, de az Isteni az erő és a cselekvés, hogy véghez vigye azt. De igen, tudunk uralkodni a gondolatunkon és az érzelmeinken is. Én el szoktam ezt mesélni, csak tényleg most nagyon rövid idő áll a rendelkezésünkre, hogy egész fiatal lány voltam, 21 néhány éves, és már így kezdtem ismerkedni a Jóisten dolgaival, és hívő voltam. És hát ugye egy 21 néhány éves embert hát nagyon izgatnak a párválasztásnak a kérdései, és hát engem is, és hát volt egy ilyen összejövetel, ahol fiatalok voltak, fiúk és lányok, és én beleszerettem egy fiúba. De hát nem is ismertem, akkor találkoztam vele életemben először, és hát persze most már ennyi idős fejjel tudom, hogy a szerelem és a szerelem között mi a különbség. Jött ez az érzés, és hát elkezdtem gondolkodni, hogy hát uram, hát azt tanultam, hogy hát megismerni és megszeretni, és hát igen, meglát, de hát nem is ismerem, és hogy azt tanultam, hogyha az embert már elönti ez az érzés, hogy nem lesz ahhoz józan képessége, hogy egyáltalán megismerje másikat, mert hát különben is, hát lehet, hogy nem is érdekli őt az én személyiségem, meg az én lényem, meg az itt létem. És tudom, hogy nagyon komolyan imádkoztam, még amikor ilyen fölébredtem is azért, hogy a Jóisten vegye el tőlem ezt az érzést, mert nem akarom, hogy ez uraljon, és különben is eljöttem ide, hogy fiatalokkal együtt legyek, hogy tényleg értelmes együttlét legyen, és tevékenység, és hogy tanuljak a Jóisten igéjéből, és hogy jól érezzem magam, és akkor most ez fog engem itt lekötni, és lebénítani, és én tényleg igazán akarom megtalálni a társamat. És ez a tapasztalat így a 20-as éveim elején egy egész életre kiható tapasztalat volt, azt hiszem, hogy egyszerűen elmúlt ez az érzésem. És ma is úgy tudok a fiataloknak erről beszélni, hogy igen, el tudom mondani azt, hogy el tudja venni az Isten még az ilyen elsőprő érzést is, amire azt mondják sokan az emberek, hogy hát jön, és hát mindent akkor fölborít, és hát nincs gát, ami megállítsa. De a félelemmel kapcsolatban is volt ilyen tapasztalatom. Hosszabb küzdelem volt, hónapokig tartó küzdelem, amikor bizonyos esetekben egyszerűen rám tört a félelem, és szinte, ahogy azt el is mondtam önöknek, ahogy ezt olvastam is, hogy lebénított, és szinte cselekvésképtelenné tett percekig, hogy most akkor mit tegyek, és hogy legyen a következő lépés. És tudom, egy nagyon kedves, idősebb barátnő mondta azt, hogy le kell győzni a félelmet, ne félj. És annyira a fülembe csengett ez is a Biblia szava is, és igen. Le lehet egy győzni a félelmet is. Tehát az akaratnak, az önfegyelemnek nagyon nagy szerepe van Istennel összefonódva és vele kapcsolatban. De térjünk vissza még egyszer a félelemnek az érzéséhez, az életérzéséhez, mert nem egyszerű érzelem ez, áthatja az egész embert. Nem más ez, mint egy hiányállapot az emberben. Blaise Pascal, a híres természettudós és gondolkodó írja azt, hogy Az emberben van egy Isten formájú űr, amit egyedül csak az Isten tölthet be, és az ember, és az Istenben is van egy emberformájú űr, az Isten vágyakozik az ember után, mindannyiunk után egyen-egyenként. És ennek kapcsán így elgondolkodva fogalmaztam meg azt, hogy igen, Isten és ember találkozásánál jön létre az a megnyugvás, az a szeretet, az a békesség, amely el tudja űzni a félelmet. Igen ám, de az emberben ez az Isten nélküli hiány állapot okozza azt, hogy valamire vágyik, maga sem tudja, hogy mire, és oltalomra vágyik, biztonságra vágyik, de közben rendkívüli nagy bizonytalanság, érzés, labilitás, és kiszolgáltatottság, és magányérzés vesz rajta erőt. Egy keresztény író és gondolkodó írja a következőket. Minél többet gondolkodom azonban a magányosságon, annál inkább arra a meggyőződésre jutok, hogy a magány ejtettesebb olyan, mint a Grand Canyon, mély bevágás létünk felszínén, amely a szépség és az önmegértés kifogyhatatlan forrásává lett. Ezért hát szeretnék jól hallhatóan és világosan hangot adni egy olyan kijelentésnek, amely talán népszerűtlennek, sőt zavarónak is hathat. A keresztény életvitel nem veszi el tőlünk a magányunkat, hanem becses ajándékként védelmezés ünnepli azt. Néha úgy tűnik, mintha minden tőlünk telhetőt megtennénk azért, hogy elkerüljük az alapvető emberi magányunkkal való szembesülést, és besétálunk az azonnali kielégüléssel és gyors megkönnyebbüléssel kecsegtető, hamis istenek csapdájába. Ám a magányosság fájó tudata talán felhívás arra, hogy túllépjünk korlátainkon, és létünk határain túlra tekintsünk. A magány tudatosítása olyan ajándék lehet, amelyet védelmeznünk kell, mivel magányunk felfedi előttünk azt a belső ürességet, amely ugyan pusztító hatású is lehet, ha rosszul értelmezik, ám sok ígéretet tartogat annak számára, aki el tudja viselni édes fájdalmát. Itt haláljuk meg egy pillanatra. Ugye van bennünk egy űr, ezt fogalmazza meg az író. Egy üresség, amit Pascal úgy mond, hogy ez Isten formájú űr. És azt mondja, hogy hát ünnepelnünk kell, és szembenézni ezzel a fájdalommal, hogy valami hiányzik, valami üresség, mert ha nem nézünk szembe, mi lesz? Keressük a megoldásokat, de ezek a megoldások nagyon sokszor tévesek lehetnek. Nagyon jó, hogyha tényleg ezt a füzetet, hogy aki meg tudja szerezni, olvassa el, ahogy leírja Bovi azt, hogy a pénz, a szexualitás, az, ami a különböző szenvedélyek, amelyek ilyen pótszerek lehetnek, hogy betöltsük ezt az űrt, ezt a magányosságot, hogy ne féljünk, hogy oltalmat keressünk benne, de persze ezek téves utak. És kifejti azt is, hogy társadalmilag is vannak ilyen téves utak, az, hogy valamiféle tömeggyűléseket szerveznek, hogy a pedagógiával valamiféle megoldásokat keresnek, de ezek mind téves utak. És mit ír itt az író, ez a keresztény író? Amikor türelmetlenek vagyunk, amikor túl hamar fel akarjuk adni magányunkat, és megpróbáljuk leküzdeni az elkülönültség és hiányosság érzésünket, könnyen megeshet, hogy őrült elvárásokkal fordulunk a minket körülvevő világ felé. Megfeledkezünk arról, amit már méről fakadóan ösztönösen tudunk, hogy semmilyen szerelem vagy barátság, semmilyen bensőséges ölelés vagy gyengét csók, egyetlen közösség, kommuna vagy kollektíva, egyetlen férfi vagy nő sem lesz képes soha kielégíteni azt az igényünket, hogy kiszabadulhassunk magányunkból. Ez az igazság olyan zavarba ejtő és fájdalmas, hogy hajlamosabbak vagyunk inkább ábrándokat kergetni, mint szembenézni létünk igazságával. Így egyre csak reménykedünk, hogy egy napon megtaláljuk azt a férfit, aki valóban megért bennünket, a nőt, aki békét teremt nyugtalan világunkban, az állást, amelyben kiteljesíthetjük képességeinket, a könyvet, amely mindent megmagyaráz, a helyet, ahol otthon érezhetjük magunkat. Az ilyen hamis reményből adódóan hatalmas igényeket támasztunk, s keserűség és veszélyes ellenségeskedés elé nézünk, amikor lassanként felfedezzük, hogy senki és semmi nem képes megfelelni önkényes elvárásainknak. Sok házasság tönkre megy, mert egyik partner sem volt képes beváltani azt a gyakran titkolt reményt, hogy a másik majd megszabadítja őt a magánytól. Mint ahogy sok egyedülálló is abban a naív álomba ringatja magát, hogy a házasság bensőségességében majd feloldódik a magánya. Igen, ezt a magányt, ezt a kitaszítottságot, ezt a minket körülvevő űrt senki és semmi nem tudja betölteni. Egyedül az Isten. Mert ott van az az űr. És mielőtt megvizsgálnánk ezt a tényt, hadd mondjam el, hogy hit nélkül és Isten nélkül is felfedezték ezt a jelenséget. Az Agy évtizedében című könyvet, nem tudom, hogy mennyire, vagy hányan ismerik, egy rendkívül értékes könyv, ahol tudós emberek, nem gondolnám, hogy a hit oldaláról, legalábbis a könyv nem vizsgálja ezt, és nem erről az oldalról beszél, írnak többek között viselkedés irányító hormonokról, és azt olvashatjuk ebben a könyvben, hogy az egyedüllét félelme című fejezetben, hogy a közösségben élő emlős állatok számára az egyedüllét, a társaktól való elkülönítés az egyik leghevesebb stresszkiváltó hatás, különösen a kicsinyekben. Azt írja itt a szerző, hogyha elválasztják a kicsinyeket az anyuktól, tehát elveszítik ezt az oltalmat, ezt a elrejtettséget, bár ezt a szót ugye itt nem használja, akkor az emberi fül számára nem hallható ultrahangon kétségbe esett sikoltozásokba kezdenek ezek az állatok. És az elkülönített állat, a félelem, a stressz összes jelét mutatja. Tehát el vannak különítve az oltalmat adó anyai melegtől. Ugye most erre próbálok rámutatni, hogy mi van akkor, hogyha valakit elkülönítenek, hogyha azt a félelmet éli át, hogy nincs oltalom, hogy nincs elrejtettség. Tehát magának a félelemnek az érzése nem is tudja megfogalmazni, hogy most mi az ok, tehát nem a betegségtől, a haláltól, a háborútól, az éhínségtől, a katasztrófáktól fél, nem egy vallási hatalom, vagy egy állami rendelkezésnek az elnyomásától fél. Tehát itt szó sincs ilyenről. Itt egyszerűen még csak a kitaszítottságról van szó. Látszik a viselkedésén, vagy a munkanélküliség, vagy egyéb, ugye, mert a stressz, mire jön a stressz. De mégis a viselkedésén látszik az, hogy egy nagy stressz hatás ért, és azt írja itt a szerző, látszik a viselkedésén, de jelentkezik a hormonjaiban is. Ugyanúgy megemelkedik a szervezetében az agyi stressz hormon, CRH-val jelölik ezt a hormont, majd a kéreghormon szintje, mint egy tényleges fizikai ártalomra, fájdalomra, hidegre vagy éhezésre. Márpedig az elkülönítés nem fizikai, hanem csupán pszichés trauma. Mégis a hormonok láthatóan pontosan ugyanúgy reagálnak erre a pszichikai megterhelésre, mint a nyersen fizikaira. Az agy és vele a hormonok számára a kettő között nincs semmiféle lényeges különbség. Azt írja, hogy már a patkányban sem. Az újszülött kis patkány is hormonválasztod az egyedül létre. Idegsejtjei azonnal elkezdik a CRH kibocsátást. Nagyon érdekes, nem? Az újszülött kis patkány is hormonválasztod az egyedül létre. Idegsejtjei azonnal elkezdik a CRH kibocsátást. Az elkülönülés, az egyedüllét, a kitaszítottság érzése az emberben egy hormon elválasztást indít el, ami ezt az érzetet kelti benne, amit mi magunk is átélhettünk már, amikor egy megfoghatatlan félelem fogott el bennünket. A hosszú ideig, vagy gyakran és ismételten magánzárkába tett állatokban, tehát mindenfajta fizikai sanyargatás nélkül komoly idegsejtpusztulás jön létre, ráadásul éppen azok az idegsejtek pusztulnak el így, amelyek felnőtt korban a visszajelző receptorokat hordoznák. Izolációnak kitett majukon is ugye az elkülönítésnek, egész hátralévő életükre félénkek, idegesek, magányosak maradnak, rosszul fejlődnek, stb. Leírja itt a tüneteket, hogy mik jöhetnek létre, és azt írja, hogy az élet kezdetén elszenvedett stressz, mint egy megágyazza a fokozott stressz érzékenységet. És hát térjünk át, és hát csak annyit még talán egy-két mondat, hogy a csecsemőkben az anyuktól való elválasztáskor azonnal megemelkedett mind a kéreghormon, mind a noradrenalin szintje, és mindkettő magas is maradt éveken át egyformán. Vagyis az elkülönítés hatására stressz alakul ki, a stresszt, amint láttuk, kéreg hormonoknak a termelődését indítja el, az agyi endorfinok szintjét is emeli, ami pedig, hogyha huzamosabb ideig tart, akkor egy alacsonyabb tűrés határ kialakulásáért felelős. Láthattuk a tudománynak a megállapítását, láthattuk egy hit szemével író embernek a gondolatait, láthattuk a Bibliának a bizonyságtételét, de hát akkor mi a megoldás? Mi a megoldás? Hogyan tudunk megszabadulni a félelemtől? Ahol abba hagytam, hadd kezdjem el ott, a tudománynál. Azt írja itt, és számomra ez egy nagy bizonyság volt, hadd mondjam meg, hogy a tudomány arról ír, amit a Bibliából megtanulhattam. Ugyanis azt írják itt, hogy a mérések azt mutatják, itt már majmokat vizsgáltak, nem a patkányokat, tehát állatkísérletekről ír itt, de aztán természetesen az emberekkel kapcsolatban is nagyon sok megfigyelés olvasható. A mérések azt mutatják, hogy maga a társas viselkedés, tehát az egymással való törődés az agyban endorfin felszabadulással jár együtt. Az endorfinok az agyban jutalomanyagok, hatásuk az idegsejtek receptorain egyfajta megnyugvást, kielégültséget idéző jelbe írja, jól lakottságot, kellemes közérzetet, eufóriát hoznak létre. Vagyis, hogyha az ember a társas viselkedésben törődést tanúsít a másikkal, a másik iránt odafigyelést, gondoskodást, vagyis szeretetben él, hogy emberi szintre vigyem a majmoknak a szintjét, akkor az idegsejtek receptorain egyfajta megnyugvás, kielégültség, kellemes közérzet alakul ki. Eltűnik ez az elszigeteltség, eltűnik ez a félelem, mert, ahogy mondtam is az előadásomnak az elején, a jó kémiai anyagok elkezdenek termelődni. A pozitív lelki viszonyulás, a szeretetben való élés endorfin termel. Abban, aki gyakorolja, és abban, akivel gyakorolják ezt a jót. Vagyis az egyik megoldás a félelem legyőzésére a szeretetnek a gyakorlása. De tudjuk azt, hogy szeretet sokféle van, erre külön előadást tartottunk az elmúlt évben, mert a szeretetnek az a fajtája, amit mi agapé szeretetnek neveztünk, ez az önfeláldozó szeretet, a szeretet életelve, a másokért élésnek az elve, az, ami igazán ezt meg tudja tenni. Erről pedig azt mondtuk, hogy ezt az ember magától képtelen. Tehát mi szeretni tudunk azért valakit, mert hozzánk tartozik, mert ragaszkodunk hozzá, mert szimpatikus nekünk, mert a vérünkből van, mert a barátunk, mert egy hullámhosszon vagyunk. De úgy szeretni, ami ez az isteni szeretet, hogy szeretem, mert létezik, és mert annak ellenére szeretem, mert ilyen vagy olyan, ez az isteni szeretet, ami igazán ezt az oltalmat, ezt a megnyugvást tudja adni. Természetesen az másfajta szeretetek is, mint a filia, meg tehát ez a baráti szeretet, meg az erosz, tehát ez a gondoskodó szeretet, hogy mert a gyerekem, mert az anyám, mert a hozzátartozom, mert a szerelmem, ez is természetesen jó hormonokat termel bennünket, de mégsem elégíti úgy meg a lelkünket, a testünket, az idegrendszerünket, mint az agapé szeretet. És ezt az agapé szeretetet, ezt a másokért élést, ezt egyedül az Isten tudja bennünk létrehozni és kialakítani. Vagyis a másik megoldás az, hogy mi kapcsolódjunk össze az isteni szeretettel. És azt ígéri nekünk a Timóteushoz írott levélben, a második levélben, ezt fel is olvasom, a Timóteushoz írott levélben, az első fejezetnek a 7. versében, ezt olvashatjuk, mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Igen, az Isten olyan lelkületet tud adni, ami nem a félelemnek a lelke, hanem nézzük csak meg minek, erőnek, szeretetnek és józanságnak lelke. Hát nem így szeretnénk élni? Erőben, szeretetben, józanságban. Nem gyötrődve, félve, aggódva. Nem így akarunk élni, megbetegedni, szenvedni fizikailag is és lelkileg is. Ez a másik, és majd az utolsó előadáson lesz is erről szó, ami az alapelvek közül, a 8 alapelv közül a legfontosabb, ami az egészet átfogja, ez az Istenbe vetett bizalomnak az elve. És itt fogunk erről majd részletesebben beszélni, úgyhogy most erre nem is térek ki. És hát ahogy mondtuk is, a jó cselekvés az Isten által a másik megoldás. És a harmadik pedig, amire még szeretnék röviden kitérni, erről ugyancsak van külön előadásunk, és szeretném is majd figyelembe ajánlani, akit ez részletesen érdekel, ez pedig a bánatnak a kezelése és az idegrendszernek a megerősítése. Ugyanis akkor, hogyha mi a jó Istent keressük, és vele összekapcsolódunk, és újra az oltalmába kerülünk, akkor igen, megtapasztaljuk azt az elrejtettséget, ami a félelmünket előzi. Hogy tartozunk valakihez, hogy a kisgyerek az anyjához odabújhatott, az ölében meleget, oltalmat talált, úgy találhat egy ember oltalmat, elrejtettséget az Istennek a karjaiban, az ölében. Ez a valóságos tapasztalat. De hogyha nekünk az idegrendszerünk kimerül, és felettébb megterheljük fizikailag, és lelkileg, olyan dolgokat élünk át, és olyanokba megyünk bele, ami minket kimerít. Ha mértéktelenek vagyunk úgy a munkában, mint a különböző élethelyzetekben és területeken, akkor az Isten vagy csodát tud velünk tenni, vagy pedig egy folyamaton keresztül meg tud bennünket gyógyítani, ha hozzámegyünk, de szenvednünk kell emiatt. Tehát nagyon fontos az, hogy az idegrendszerünk is erős legyen. És főleg, amiről Csókási Pál beszélt, ugye, hogy olyan nehéz helyzetek jöhetnek majd hát ránk is, ami jó lenne elkerülni, mert az emberi természetünk azt mondja, hogy nem szeretnénk ezt átélni, de bizony sajnos az emberi történelem olyan, hogy akár történelmileg, akár pedig az egyéni életünkbe is jöhetnek ilyenek, amikor bizony jó, hogyha erős az idegrendszerünk. Ugyanis az idegrendszer az, amin keresztül az Isten velünk kapcsolatba lép. Az idegrendszerünk központja az agy. Az idegeken keresztül éljük át azokat a dolgokat, amelyek az életet szépíteszik, és amik miatt érdemes élni. Érzéketlen idegekkel rendelkezni annyit jelent, mint mentálisan és fizikailag is érzéketlennek lenni. Tehát kellenek fiziológiai alapja is, hogy mi békességre jussunk, és az idegrendszerünket a 8 alapelv segítségével tudjuk leginkább megerősíteni, a 8 orvossal. Hogyha éljük ezeket, hogyha a levegőnek, a víznek, az egészséges táplálkozásnak, a napfénynek, a mozgásnak, a pihenésnek, a mértékletességnek, önuralomnak és az Istenbe vetett bizalomnak az áldásait élvezzük, hogyha ezeket megismerjük és ezekkel élünk, és természetesen a mai világban, amikor másra is szükség van, és lehetne itt felsorolni, hogy mi minden az, amikkel élhetünk, hogyha arra szükségünk van akár gyógytákkal, vagy megfelelő testmozgással, gyakorlatokkal, hogy tényleg izzasztó mozgással, hogy endorfin termelődjön a szervezetünkbe, a megfelelő a pihenéssel, érdemes ezekkel foglalkozni, és szeretném is fölhívni erre a figyelmüket, hogy kutassák ezeket, tanulmányozzák.